Isten igéjét a Sámuel könyvéből fogom felolvasni, Sámuel első könyve 9. részétől, első versétől, egy hosszabb ige szakasz, most a 10. rész 7. verséig. Tehát Sámuel első könyve 9. része első versétől, a 10. vers, 10. rész 7. verséig fogom olvasni Isten igéjét. Elég hosszú az ige szakasz, ha valaki állás közben elfárad, vagy nem szerette felállni, akkor semmi gond nem lesz belőle. Tehát Sámuel első könyve 9. részétől így szól hozzánk Isten írott igéje. És volt egy ember a Benyámin nemzetségéből, akinek a neve Kis, Abielnek fia, aki Sérornak fia, aki Bekorátnak fia, aki Afiáknak fia, ki Benyámin házából volt, igen tehetős ember volt. S volt neki egy Saul nevű fia, ifjú és szép, ő nála Izrael fiai közül senki sem volt szebb, vállától felfelé magasabb volt az egész népnél. És elvesztek a Kisnek a Saul atyának szamarai, és mondta Kis Saulnak az ő fiának. Védd magad mellé egyet a szolgák közül, kelj fel, menj el, és keresd meg a szamarakat. És bejárta az Efraim hegységét, és bejárta Salisa földjét, de nem találták meg. És bejárták Saálim földjét, de nem voltak ott. És bejárta Benjamin földjét, de nem találták meg. Mikor pedig a Súf földjére jutottak, mondta Saul az ő szolgájának, aki vele volt. Jöjj, térjünk vissza, nehogy atyám elvetve a szamarak gondját, miattunk aggódjék. Azt pedig mondta néki, ími az Istennek embere most e városban van, és az az ember tiszteletben áll. Mindaz, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk is, megmondja nekünk is a mi utunkat, hogy merre menjünk. És mondta Saul az ő szolgáján, elmehetünk oda, de mit vigyünk ez embernek? Mert a kenyér elfogyott a tarisznyánkból, és nincsen mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A szolga így felelt ismét Saulnak, és mondta, íme van nálam egy ezüst siklusnak negyed része, odaadom ezt az Isten emberének, hogy megmondja nékünk a mi utunkat. Régen Izraelben azt mondták, mikor valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a nézőhöz, mert akit most prófétának neveznek, régen nézőnek hívták. És Saul mondta az ő szolgájának, helyesen beszélsz, jöjj, menjünk el! Elmentek azért a városba, hol az Istennek embere volt. Amint pedig a város felhágóján mentek, lányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek ki, és mondtának nékik, itt van-e a néző? És azok feleltek nékik, és mondtak, igen, amott van előtted, siess azért, mert ma jött a városba, mivel ma lesz a népnek véres áldozata, íme hegyen. Amint a városba mentek, azonnal megtaláljátok, mielőtt felmenne a hegyre, hogy egyék, mert a nép nem eszik addig, amíg ő el nem jön, mivel a véres áldozatot ő áldja meg, és azután esznek a meghívottak. Azért most menjetek fel, mert éppen most fogjátok őt megtalálni. Felmentek azért a városba, és amikor a városba mentek, íme akkor jött ki Sámuel velük szemben, hogy a hegyre felmenjen. És az Úr kijelentette Sámuelnek füleibe egy nappal azelőtt, hogy Saul eljött mondvá, holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert a Benyámin földjéről, és kent fel őt fejedelmül az én népem Izrael felett, hogy megszabadítsa az én népemet a filiszteusok kezéből, mert megtekintettem az én népemet, mivel felhatott az ő kiáltása hozzám. Mikor pedig Sámuel meglátta Sault, szólt néki az Úr, ímé ez az az ember, akiről szóltam neked, ő uralkodjék az én népem felett. Akkor Saul a kapu alatt Sámuelhez közeledik, és mondta, ugyan mondd meg nékem, hol van itt a nézőháza? Sámuel pedig felelt Saulnak, és mondta, én vagyok az a néző. Menj fel előttem a hegyre, és egyetek ma én velem, reggel pedig elbocsátalak téged, és megmondom neked, mi az, mind azt, ami szívedben van. A szamara miatt pedig, amelyek tőled ezelőtt 3 nappal elvesztek, ne aggódjál, mert megtaláltattak. És kié lesz mindaz, ami Izraelben becses, avagy nem a tié, és a te atyádnak egész házáé? És Saul felelt és mondta, ahogy nem benyáminite vagyok én, Izraelnek legkisebb törzséből való, és az én nemzetségem nem legkisebbé Benyámin törzsének nemzetségei között? Miért szólasz tehát hozzám ilyen módon? Akkor Sámuel megfogta Sault és az ő szolgáját, és bevezette őket az étkező helyre. És nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. És mondta Sámuel a szakácsnak, hozd elő azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tartsd meg magadnál. Akkor a szakács felhozta a combot, és ami rajta volt, és Saul elé tette. És ő mondta, ím hol a megmaradt rész, vedd magad elé és egyél, mert erre az időre tétetett az el a számodra, amikor mondám, meghívtam a népet. Ettek azért Saul azon a napon Sámuellel. És miután lejöttek a hegyről a városba, a felházban beszélgetett Saullal. És korán felkeltek. Történt ugyanis, hogy hajnal hasadt, akkor kiáltott Sámuel Saulnak a felházba mondván, kelj fel, hogy elbocsássalak téged. És felkelt Saul, és kimentek ketten, ő és Sámuel az utcára, mikor pedig lementek a város végére, Sámuel mondta Saulnak, mondd meg a szolgának, hogy menjen előre előttünk, és előre ment. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét. Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére töltötte, és megcsókolta őt, és mondta, nem úgy van én, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett? Mikor azért te most elmégy tőlem, találkozni fogsz 2 emberrel a Ráhel sírja mellett, Benyámin határában, Selsánál, akik azt mondják neked, megtalálták a szamarakat, amelyek keresésére indultál, és imi a te atyád felhagyott már a szamarakkal, és miattatok aggódik mondván, mit tegyek az én fiamért? És mikor onnan tovább mégy, és a tábor töltyfájához jutsz, 3 ember fog téged ott találni, akik Bételbe mennek fel az Istenhez. Az egyik 3 gödőjét visz, a másik visz 3 egész kenyeret, és a harmadik visz egy tömlő bort. És azok békességesen köszöntenek téged, és 2 kenyeret adnak néked, te pedig vedd el azokat kezükből. Azután eljutsz az Isten hegyére, ahol a filiszteusok előőrsei vannak. Amikor pedig bemégy oda a városba, a proféták seregével fogsz találkozni, akik a hegyről jönnek le, előttük lant, dob, síp és hárfa lesz, és ők maguk profétálnak. Akkor az Úrnak lelke fog reját szállani, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel. Mikor pedig minden jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért mind azt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van. Drága megváltunk, kérünk téged, hogy ezt a régi-régi történetet elevenítsd meg, Uram, és tedd a mi életünk részévé, építő részévé, élő szellemed által. Amen.
Amen.
Az ige hirdetés előtt még egy éneket fogunk elénekelni, pontosabban egyetlen verszakot. Itt már megkérem Lacit, mert biztos, hogy tudja gitáron kísérni. Vágyom melletted élni Jézus. 244-es énekünk az új énekeskönyvben, és ez a hithangjainkban nincs benne. És csak az első verszakát énekeljük, csendesen, halkan, jó? Tehát ezzel készüljünk az ige hirdetésére. Csendesen halkan 244-es éneknek az első versszakát énekel.
Oh.
Hát valóban hadd legyen így, hogy éljünk az Úr Jézus mellett, beszéljünk vele, és tanuljunk tőle végét üdvöt remélni hívni. Példabeszédek könyve 16. részének a 9. verse azt mondja, az embernek elméje gondolja meg az ő utát, de az Úr igazgatja annak járását. Hát, ha tudtunk figyelni erre a felolvasott történetre, vagy ismertük korábbról, akkor láthatjuk, hogy a Saul életében ez most nagyon így volt. Hogy ő elgondolt egy utat, de egészen más lett belőle, mint amit ő eltervezett, kigondolt. Sámuelnek Isten tudott kijelentést adni. Azt olvassuk itt a 9. rész 15. versétől, az Úr kijelentette Sámuelnek füleibe egy nappal azelőtt, hogy Saul eljött, holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert a Benyámin földjéről, kentfelült fejedelmül az én népem Izrael felett, hogy megszabadítsa az én népemet a filiszteusok kezéből, mert megtekintettem az én népemet, mivel felhatott az ő kiáltásuk hozzám. És aztán azt is olvassuk, hogy mikor Sámuel meglátta Sault, szólt neki az Úr, ímé ez az az ember, akiről szólottam néked, ő uralkodjék az én népem felett. Tehát veszi a kijelentéseket Sámuel, kapja úgy élőben, egyenesben Istennek a mennyei szavát, kijelentését. De a Saul nem olyan ember volt, mint Sámuel. Saulnak nem tudta Isten azt mondani, hogy figyelj csak Saul, Sámuelnek már szóltam, vár téged, menj el abba a városba, te leszel a király. Nem ilyen életet élt ez a Saul. Sámuel már rá volt hangolva az Istennek a szavára, de Saul még nem volt ráhangolva Istennek a szavára. Mielőtt énekeltük az énekünket, Laci behangolta a húrt, mert érezte, hogy volt egy kis diszonancia valahol, és a zenészek mindig megteszik ezt koncertek előtt, vagy valamilyen előadás előtt, hogy felhangolják a hangszereiket, beállítják azokat a hangokat, hogy pontosak legyenek. Hát Isten bennünket is fel akar hangolni, hogy szépen tudjunk megszólalni. Hogy az életünk arról szóljon, amit ő megírt a mennyben. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is imádkozzuk, a saját életünkben is. Hogy Isten megírta azt a művet, abban a hangnemben kell nekünk eljátszani, lejátszani. De nem vagyunk erre alkalmasak. Mint hogy Saul sem volt rá alkalmas. Nem tudta még Isten használni. De Isten elkezdte felhangolni. Én úgy vettem az igéből, hogy ezt négy lépésen keresztül. Tehát négy lépésen keresztül végzi el Isten ezt a felhangolást. És szeretném, ha most ezen a négy lépésen így végigmennénk, és ez a négy lépés segítene bennünket arra is, hogy mi is ráhangoltak legyünk Isten akaratára. Az első felhangolásnak az első lépése az volt, amikor véletlennek tűnő események sorozata következik be, és még Saul és a szolga mit sem sejtett ebből az egészből. Találkozni kellett Saulnak Sámuellel, de még mit sem tudtak arról, hogy ez az egész arra megy ki, hogy ők találkozzanak. Milyen események ezek, amikről még nem gondolkodtak semmit, amik hétköznapi események, természetes események. Hát ugye a legfontosabb esemény, amivel kezdetét veszi ez az egész történet itt a Földön, hogy elvesznek a szavak. Hát milyen csodálatos dolog, amikor Isten beleavatkozik a természetnek a rendjébe, és állatokat vagy növényeket tud felhasználni az ő dicsőségére. Láttuk Jónás életében, hogy Isten küldött egy cethalat, vagy az élettelen természetet, Isten küldött egy vihart, vagy a növényeket, Isten adott egy tököt, amely nagyon gyorsan felnövekedett. Tehát Isten felhasználja a teremtett világot arra nézve, hogy az ő akarata meglegyen. A Péter kakasát is említhetnénk, aki éppen akkor kukorékolt, amikor kellett nekie. Sok-sok állatot lehetne a Bibliában sorolni. Ezeknek a szamaraknak egyszerűen el kellett veszniük. Isten úgy elveszítette őket. Hogy azt egy farkas ijesztette meg őket, vagy a szolgák nem figyeltek kellőképpen, vagy a szamarak gondoltak egyet és elbókláztak, vagy elaludt a pásztor, nem tudjuk, hogy mi történt. A lényeg, hogy elvesztek ezek a szamarak. Azután elkezdik keresni ezeket a szamarakat, és már megközelítik azt a helyet, ahol Sámuel próféta munkálkodik, éppen ott tevékenykedik, most már közel kerülnek egymáshoz, de hát nem őt keresték, hanem a szamarakat. Itt valaminek még történnie kellett, hogy létrejöhessen a találkozás. Hát itt van egy szolga, aki lehet, hogy csak úgy találomra lett kiválasztva a szolgák közül, mert azt mondja a kis, az apuka, hogy vigyél egyet a szolgák közül magaddal. Hát, lehet, hogy Saul nem is ismerte az apja szolgáit, lehet, hogy az egyikkel barátságot kötöttek, és azért választotta őt, az egyiket választotta ki a sok közül, de éppen azt, aki egyrészt ismerte Sámuelt, tehát tudta, hogy létezik egy Sámuel nevű szolgája az úrnak, Saul nem sokat tudott erről, de a szolga igen. Másrészt meg pontos információi voltak arról, hogy most itt van ez az általam ismert proféta. Most elérhető. Ha menjünk már hozzá, olyan sikertelen a mi kutatásunk. Isten jól eldugta ezeket a szamarakat, nem találták meg, talán a proféta, a néző tud majd bennünket segíteni. Rááll Saul a találkozásra, jó ötlet, na de hát nem illik üres kézzel elmenni. Hát abban a korban az volt a szokás, hogy amikor Isten embere szolgált, akkor akik felé szolgált, azok is szolgáltak valami mással. És nem illő dolog üres kézzel menni, hogy na te mondd meg, hogy hol vannak a szamarak, aztán majd megköszönjük szépen és odébb állunk. Valamit vinni kéne, de mindent feléltünk, minden elfogyott. És megint a szolgánál van a megoldás, érdekes, hogy nem az gazdánál van a pénz, hanem a szolgánál, van nálam egy negyed siklus, én odaadom ezt. Erre a célra odaadom. Egyszerűen úgy látszik, hogy érdekli őt az Isten embere. Nem is azt mondja, hogy kölcsön adom, hanem azt mondja, hogy odaadom. Szeretnék találkozni a nézővel. Szeretném hallani az ő tanácsát. Tehát egy kicsit úgy nem is a szamarak sorsa izgatja igazán, hanem úgy érződik, hogy ez a szolga az Isten emberével szeretne végre találkozni. Érdekli ez a proféta. Ugye sokáig nem volt profétai szó, most megcsendül és a szolgát érdekli ez. Így aztán létrejöhetett a találkozás. Nem sejtenek semmit az egészből, hogy Isten itt már elkezdett valamit tervezni. Isten elkezdi megvalósítani a terveit. Mit sem tudnak erről. Teljesen el van ez rejtve a szemük elől. Egy dolgot tudnak, elveszett a szamár, aztán tudják, hogy itt van a proféta, jó lenne vele beszélni, megvan az ajándék is, amit vigyünk. Úgy gondolják, hogy a bajban is az eseményeknek a fonalát ők vezetik, ők tartják kezükben a gyeplőt, amit tehetünk, megtesszük. Keresünk a szamarat, megkeresünk a negyed siklust, megkeresünk az Isten emberét, végezzük a dolgunkat. Testvérek, életünknek az eseményei mögött nagyon sokszor áll Isten. Úgyhogy nem is gondolnánk. Talán rossz dolog, hogy nem gondoljuk, de talán nem is olyan bűn ez, hogy nem gondoljuk. Hát miből is gondolnánk? Olyan sok minden történik velük, igaz? És ami végig történik, az az, hogy a Saulnak a szamarai elvesztek. Tehát nem valami jó dolog történik, hanem egy rossz dolog történik, egy veszteség történik. És Isten nagyon sokszor munkálkodik így, hogy valamilyen veszteség éri az embereket, de Isten ott áll a veszteség mögött, és ez a veszteség csak átmeneti azért, hogy Isten még többet tudjon ajándékozni az ő általa kiválasztottaknak, az ő általa szeretetteknek. Egy nagyobb nyereség miatt átmeneti veszteséget enged meg, és a súlyos események mögött ott áll már Istennek a jó terve, a jó gondolata. Hát, akik már sokat tapasztaltak Isten szeretetéből, azoknak már ezt mindig tudni kell előre. Akik még nem olyan sokat tapasztaltak, azoknak meg rá kell hangolódni, hogy az én Istenem ott áll az én veszteségeim mögött, ott áll életem sodrában, viharában, eseményeiben, és ő neki van egy szilárd, és nagyon-nagyon jó elképzelése, és ő ezt meg fogja valósítani. Úgyhogy testvérek, Isten azt akarja, hogy ráhangolódjunk erre, és amikor már én is tanulom az Úrtól, hogyha történik valamilyen rossz dolog, valamilyen fájdalom az életemben, akkor már nem a keserűség ver bennem gyökeret, hanem Isten kezd egyre inkább úgy gondolkodni. Uram, olyan izgalmas ez. Már megint mit készítettél el? Már megint milyen jóval fogsz meglátogatni? Milyen jó fog ebből kisülni? És az emberben van egyfajta fájdalom a veszteség miatt, de van egyfajta izgatott várás és egy csendes öröm. Isten megint elő fog lépni az események mögül, és megint bizonyságot fog tenni az ő dicsőségéről. Valami jó fog ebből megint kisülni. Isten fel akarja erre is hangolni a szívünket. Nézzük, hogyan haladtak tovább. A következő események már arról beszélnek, hogy ezek az emberek, a gazda és a szolga, gyanút fognak. Isten kezdi nyilvánvalóvá tenni, hogy ő áll az eseményeknek a hátterében, kezdi előkészíteni őket arra, hogy kiengedjék a gyeplőt a kezükből, hogy elengedjék a kormányodat, és átadják az Úrnak. Amikor közelednek a város felé, lányokkal találkoznak, és megkérdezik, hogy itt van-e a látó, mi a helyzet, mit tudtok, látó vagy néző? Fordítása válogatja, hogy hogyan adják elé magyarul. És a lányok elmondják, hogy a lehető legjobbkor jöttetek. Nem is kell várakoznatok, nem is kell kapkodnotok, pont össze fogtok találkozni vele, csak haladjatok nyugodtan tovább. Tehát azt látjuk, hogy úgy el van készítve ez az esemény, és amikor belépnek a városba, és nézik, hogy hát jó, most kell vele találkozni, de melyik az? Itt is emberek járnak az utcán, ott is emberek járnak, hát megkérdeznék az egyiket, egyiken jövő menő ember, járók előtt, hogy hol van a néző? Én vagyok a néző. És akkor talán még nem gondoltak itt arra, hogy Isten keze lehet a dologban, arra gondolhatott Saul, micsoda szerencse. De jó, hogy nem kell kutakodni utána, milyen jó, hogy ilyen hamar megtaláltuk. Hát, ritkán adódik az életben ilyen nagy szerencse, hogy egyből elénk hozza az Úr, és milyen jó, hogy itt találkoztunk vele. De folytatódnak a furcsa események tovább. Saulnak Sámuel nagyon-nagyon furcsa dolgokat mond. Mikor találkoznak, azt mondja, megvannak a szavak. Hát, honnan tudod? Hát, ki mondta neked, hogy lehet valami hírnök éppen arra járt, találkozott az Isten emberével, beszélgettek, és ő éppen rájött, hogy én vagyok az, akinek a szamarai elvesztek. Hát ez csodálatos dolog. De aztán még erősödik a gyanú, hogy itt valami rendkívüli dolog van, nem csupán annyi történik, hogy nagy szerencse, hanem rendkívüli dolog. És azt mondja neki a proféta, tied lesz mindaz, ami Izraelben becses. Hát ezen már tényleg elállom. Micsoda beszéd ez. Hát az eddigi dolgokat még betudhatjuk valami vak szerencsének, de az, hogy enyém lesz minden, ami Izraelben van, hát ki is fejezi a méltatlankodását, csodálkozását Saul efele, és elmondja, hogy hát az én atyám törzse a legkisebb Izrael törzsei között, az én atyám háznépe a legkisebb a Benyámin törzsében, hát ki vagyok én, hogy te ilyet mondasz nekem? Mondja Sámuel, nem válaszol, menjünk, mert kezdődik a lakoma, az áldozati étel, hisz az áldozatot megették az Ószövetségben, egy részét legalábbis, tehát a tizednek is nem az egész részét adták oda, hanem elfogyasztották. Hát itt is ez történik, menjünk, áldozat volt, és együtt fogunk most étkezni. Egy rituális, egy ószövetségi vallási, közös étkezésnek voltak ők a meghívottai. De folytatódnak a csodálatos események, és gondolom, hogy Saul csak tátotta a száját, hogy a főhelyre ültetik le őket. Nem az Isten embere ül a főhelyre, nem a helyi vezetőség ül a főhelyre, nem valamilyen díszvendég ül a főhelyre, hanem egy ilyen jött-ment, aki éppen csak azt szerette volna megkérdezni, még vacsorára, ebédre se gondolt, csak szerette volna megkérdezni, hogy hol vannak a csacsik. Hát mondd már meg nekem, Isten embere, mondd meg, hogy abban a városban vannak, vagy azon a mezőn, mi már itt se vagyunk, itt a negyed siklus, köszönjük szépen, ez 2 perc. Hát miért hív meg minket? Főhelyre ültet. Na, de még mindig nincs vége. Mondja a szakásnak, ugye Sámuel, aki egy nappal előre tudta, hogy mi fog következni, és félretetett a legfinomabb falatot, hozd elő a combot, és add oda Saulnak, és mondja is Saulnak, ezt én félretetettem neked. Nekem félretetetted? Hát honnan tudtad, hogy én jönni fogok? Mi ez az egész? Pünköstkor, amikor Isten kiönti az ő szellemét, és nyelveken szólnak az Isten emberei, az apostolok, az emberek ugyanilyen döbbenettel állnak. És azt kérdezik, mi akar ez lenni? Volt egy igehirdetésem egy pár hónappal ezelőtt, ha emlékeznek rá a testvérek, ez volt a címe, és ez volt az alapigéje. Mi akar ez lenni? Az emberek ámulnak, azt látjuk, hogy ezek nem közönséges dolgok. De hogy mik akarnak lenni, azt nem tudjuk. Hát testvérek, itt is ez volt a helyzet, hogy elkezd csodálkozni, ámuldozni ez a Saul, és kérdezi ő is, hogy mi akar ez lenni. Isten elkezd valamit cselekedni, és Isten előjön a háttérből, előli, és megmutatja, hogy itt én avatkozok bele a dolgokba. Még ez nem egészen nyilvánvaló, csak az nyilvánvaló, hogy nem mi irányítjuk az eseményeket. Hogy talán nem véletlen vesztek el ezek a szavak. Talán nem véletlen mondta a szolga, hogy menjünk be és keressük meg az Isten emberét. Talán nem véletlen, hogy éppen volt nála egy negyed siklus. Hogy miért hozta magával, a gazda nem hozott pénzt, de a szolga hozott. Mindezek talán nem véletlenek. Nem mi irányítjuk itt az eseményeket. Kezd derengeni, kezd tisztán látni Saul, és látja azt, hogy itt valaminek történik, itt nem mi vagyunk a helyzetnek az urai. Isten nem csak ott van az életünk eseményei mögött, hanem Isten meg akar mutatkozni, ki akarja jelenteni magát. Így nevezi Ézsaiás Istent az egyik jelzője, a sok-sok igaz jelző mellett, hogy a rejtőzködő Isten. Nagyon érdekes megfogalmazás, a rejtőzködő Isten. Azt olvassuk, hogy amikor elkövette Ádám és Éva a bűnt, akkor elrejtőztek Isten elől. Isten úgy utánuk megy és beszél velük, de azt is látjuk, hogy az Isten is elrejtőzik az ember elől. Nem adja magát csak úgy a bűnösök elé. Nem tárja magát csak úgy ki, hanem nagyon óvatosan kezdi el megközelíteni az ember, és a rejtőzködő Isten csak elkezdi magát apránként feltárni az emberek előtt. Ezért van az, hogy a megtérés az nem olyan dolog, hogy valaki a kezébe fogja a Bibliát, mert ajándékba kapta a szomszédasszonytól, elolvas és azt mondja, hú, hát én keresztény leszek. Nem így működik. Hanem a rejtőzködő Isten megszólítja, elkezdi szólongatni. Sámuel esetében is így történt. Isten angyala nem állt meg ott a kisgyermek mellett, és azt mondta, hogy nagy dolgokat fogok neked mondani. Hanem csak egy megszólítás. Sámuel pattan a fiú, megy oda Éli főpaphoz, itt vagyok, szóltál. Nem én szóltam. Hát, biztos álmodtam. Megismétlődik négyszer, és neki is gyanús lesz. Furcsa lesz a gyereknek is, mi akar ez lenni? Éli is mondja, mi akar ez lenni? Hát már ennyiszer nem álmodhatja az a gyerek ugyanazt. És akkor eszébe biztos Isten szól. Biztos a rejtőzködő Isten kilép a színfalak mögül, és bemutat. Tudjátok, ha hirtelen szembesülnék Isten dicsőségével, meghalnánk. Isten kell, hogy ködbe, felhőbe burkolódzik. És kell, hogy nagyon finom üzeneteket adjunk. Lehet egy kicsit buta a hasonlat, de nekem mindig ez jut eszembe, hogy a pókoknál, amikor az anyapók meg az apapók úgy ismerkednek, közelednek egymáshoz, akkor a nőstény a nagyobb, és nagyon óvatosan kell közeledni a hímpóknak, mert ha nem tudja mert ezek rosszul látnak a pókok, és ha nem tudja megértetni a nőstényel, hogy ő egy udvarló, akkor egyszerűen megeszi a nőstény. Felfalja, azt hiszi, hogy zsákmányállat, és meg is befonja, megöli, és megeszi. Nagyon óvatosan kell közeledni. Az Istennel való találkozás, az halálos. Mondja Isten, hogy nem láthat engem ember élvén. és amikor Istennek csak az angyalai jelennek meg, az emberek már akkor megrémülnek. Jaj, meg fogunk halni. Nyugalom, nem azért adta az Úr a kijelentést, hogy meghalljad. Tehát Isten is lassan közeledik hozzánk, de nem azért, hogy ő ne vesszen el, hanem mi ne veszünk el ebben a találkozásban. És ezért jelenik meg sokszor felhőben, ködben az Úr. Mert így a rejtőzködő Isten lassan előlép. Hát így lép elő itt is a színfalak mögül az Úr, és nem értjük még igazán nagyon sokszor, hogy mi akar ez lenni, mi történik, miért van így, csak azt látjuk, hogy az események lassan-lassan kikerülnek a mi irányításunk alól. A kormánykereket lassan-lassan el kell, hogy engedjük. Hogy itt már ki vagyunk szolgálhatva valami felsőbb erőnek. Hogy ezek nem véletlen dolgok, hanem itt valami tudatos tervezés van, valaki beleavatkozott az életembe. Milyen érdekes, hogy ez nem fáj nekem. Nem rugódozok ellene, hanem ez jól esik, ez furcsa, de egy érdekes várakozás van bennem, mi fog ebből kisülni. Így közeledik mindannyiunk az Isten. Azután olyan esemény következik, amikor Isten teljes mértékben átveszi az irányítást, és egyértelművé válik, hogy az Úr az, aki cselekedett. Aki ezeket a furcsa dolgokat művelte, aki a háttérből irányította az eseményeket, először észrevehetetlenül, azután egyre inkább észrevehetően, most teljesen kilép a színfalak mögül, és bemutatkozik, én vagyok az, aki az életedet a kezembe vett. Én vagyok az, aki elkezdtem veled valamilyen munkát. Én akarlak ráhangolni téged az isteni életre. Saul csak szemléli ezeket az eseményeket. Csak történnek vele a dolgok. Nagyon sokszor így van ez velünk is. Isten egyszer csak előlép, és velünk csak történnek a dolgok. Hát mi történik? Megint folytatódik a furcsa események sorozata, reggel felébrednek, udvariasan kikíséri őket a próféta, ugye a szamarak ügye már megoldódni látszik, megvannak a szamarak, mehettek, letelt a küldetésetek, haza lehet indulni, de mielőtt még elbúcsúznának egymástól, szól Sámuel Saulnak, küld előre a szolgát. Nem azt mondja, maradjon le, kukucskáljon, menjen előre, ne fordulgasson vissza, ne lássa, hogy mi történik. Te pedig állj meg. Ő menjen előre, te meg állj meg. Amikor Isten fel akar egy szívet hangolni, hogy a mennyei hangokat megértse, a mennyei szavakat megértse, az Isten lényét, a hívő életnek a titkait megértse, akkor Isten négy szem közt akar maradni azzal az emberrel. Nem mindig van ez így, de biztos, hogy van így. Így történik ez is. Nincs szükség most a szolgára. Nagyon áldott ember, ő miatta vagytok most tulajdonképpen itt, de most menjen el. Most én neked akarok valamit mondani. Te meg állj meg. Nem kell most menni, nem kell most az út fáradalmaival törődni, nem kell most nézelődni, állj meg. Valamit mondani szeretne neked az Úr, nem Sámuel, hanem az Úr akar neked valamit mondani. Isten bevon bennünket egy ilyen közösségbe, van egy szép énekünk a Fehér Énekeskönyvben, nem tudom, szoktuk-e énekelni, talán nem. Négy szem közt, Uram, ó, hadd legyek. Valamikor Isten ilyen négy szem közti beszélgetésbe von bennünket, nagy viharok közepette is. Lecsendesül a vihar, minden elszalad, elmegy, csak minket Isten külön választ, és azt mondja, állj meg! Ne toporzékolj, ne szaladj, ne akarj semmit, pihenj meg és figyelj, valamit a lelkedre akarok beszélni, valamit meg akarok veled értetni. Amikor egy parázna asszonyt tetten érnek a farizeusok, és oda cipelik Jézus elé, és hát ugye meg akarják ölni az asszonyt, de csapdába akarják ejteni az Úr Jézust, akkor ugyanezt történik. Az Úr Jézus kiszemeli magának ezt a bűnös asszonyt, mert látja, hogy most van összetörve az élete, már minden attól függ, hogy ő most tud-e segíteni rajta, vagy nem, mert különben megölik. És az asszony is bele fog kapaszkodni mindenbe. Isten néha beleenged minket is ilyen helyzetbe, de úgy szól az Úr Jézus, hogy azok a farizeusok elmennek mind. És úgy olvasunk a Bibliában, nem marad más, csak az asszony meg Jézus. Ott középen állt az asszony, megállt, nem paráználkodott, nem tervezett, nem menekült, nem gondolkodott, nem ment, sehova állt, és négy szem közt maradt Jézussal. Hol vannak a te váltolóid? Senki nem kárhoztat téged? Senki, Uram. Én sem. Eredj el és többé ne védkezz. Milyen nagy szavak. Ezt egy életre elvihette, mert megállt. Lehet, hogy megállították, de akkor is megállt. Lehet, hogy Isten megállít egy betegség, egy gyász, vagy bármi által, lelki összetöretés által, de azt mondja, most állj meg! És a többieket, akik zavarnának, kotnyeleskednének, lesekednének, vagy árthatnának, azokat elviszi Isten, és lecsendesül minden. És te vagy ott meg az Úr Jézus. És fel akart téged hangolni valamire. Előrébb én vagyok az. Én cselekedtem ezt. Egész életedben én voltam. Én álltam az események mögött. De most itt vagyok, és szeretnék mondani neked valamit. Nem kárhoztatlak téged. Megbízlak téged valamivel. Mondok neked valami fontosat. Isten megteszi ezt többször is az ő gyermekeinek az életében, megtette ezt ezzel a Saullal is, és egy csodálatos dolog történik, először nem mond semmit Sámuel. Mondani akar neked valamit az Úr. És azután csend van, csak a kapcsok csattogása hallatszik talán, vagy ami kihúzza a kupakot, arról az olajos szelencéről, vagy szaruról, amiben tárolták annak idején az olajat, oda megy hozzá, és szavak nélkül nem szól még semmit. Most így szól az Úr. Csend van, és a tettek kezdenek el prédikálni, beszélni, és ráönti az olajat Saulnak a fejére. Na először ezt mondja az Úr. Olyan tettek, amelyek beszédesebbek, mint a szavak. És azután pedig elmondja neki, téged választott Isten fejedelemül. És olyan szavak, amelyek tettekre indítanak. Istennek a szavai és Istennek a tettei sokkal szorosabban tartoznak egymáshoz, mint az embereknek a tettei, vagy az embereknek a szavai. Ezt egyébként jó lenne tőle megtanulnunk, ha már rá akarunk hangolódni az isteni életre, akkor nekünk is ilyen szavainknak kellene lenniük, és ilyen tetteinknek. Isten cselekedetei beszélnek, és Isten beszédei cselekszenek. Azt mondja Isten, legyen világosság, és lett. Azt mondja Isten, némulj el a háborgó tengernek, és elnémul. Azt mondja Isten, jöjj és kövess engem, és Lévi feláll a vámszedő asztaltól, és követi őt. Tettekre válnak az Istennek a szavai, tetteket hoznak létre, cselekvő erő van Istennek a szavaiban. De fordítva is igaz. Istennek a tettei beszélnek. És az Isten tettei néha többet mondanak, mint amit szavakkal ki lehet fejezni. Azt hiszem, Isten legbeszédesebb tette a Golgotai kereszt. Amikor nem mondott semmit, vagy csak nagyon keveset mond, de sokkal többet jelentenek az sokkal többet jelent, hogy látjuk őt, mint a szemeink előtt feszítetett volna meg, hogy meghal a bűneinkért Isten fia. Ez beszél, ez prédikál. És Jézus azért mondja, nem akarok közöttetek másról tudni, mint Jézus Krisztusról, és róla is, mint megfeszítetről. És úgy prédikáltuk nektek, mint a szemetek előtt irattatott volna le, mert nem tudjuk mi emberi szavakban mondani, testvérek, csak bagadozunk, mintha most nekem angolul kellene prédikálni, úgy érzem magam, hogy alig tudom lefordítani azt a mennyei tartalmat, amit Isten Golgotai keresztje szimbolizál, jelent, prédikál, üzen az embereknek, egyetlen szó egyébként. De ennek a mélységét kitárni egy élet is kevés. És ezer prédikáció se tudja elmondani. Amikor Isten azt mondja a Golgotán, szavak nélkül, de az ő halálos tettével, mert halálosan komolyan gondolja, hogy szeretlek téged. Szeretlek. Gazember vagy, agyoncsapni való vagy, megítélni való vagy, De most annak az ideje van itt, és ez 2000 év óta tart, hogy szeretlek téged, hogy kész vagyok megbocsátani neked. És ez olyan prédikáció, amit nem lehet elmondani. Se egy evangelizáción, se tanításokban, se proféciában ezt ember soha nem fogja tudni elmondani. Ez belül a szív megérzi. Belül a fül, az a fül, amelyet Isten a szellembe adott, és amely mennyei igazságokat tudja érteni és lefordítani, azt tudja csak egyedül meglátni, megérteni és feldolgozni. Hát így cselekedett akkor Isten Saullal is, felkente őt, és akkoriban az ilyen felkenetésben a papoknak volt részük, a profétáknak és a királyoknak. Másokat nem nagyon kenegettek, tehát azért megvolt egy szűk réteg, hogy kiknek szól a felkenetés. És azért volt ez a felkenetés, mert a felkenés egyrészt az Istentől való, ez nagyon fontos, az Istentől való megbizatásnak a jelképe, és az Istentől való képesítésnek a jelképe. Saul most az Isten, nem Sámuel, nem a nép, hanem Isten megbíz téged azon, legyél király. Jaj, igen, nem tudok uralkodni, de Isten képesít is téged arra, hogy legyél király. Te tudsz uralkodni. Hát persze olyan embereket is tud megbízni és képesíteni, akiket nem kennek fel, de ott is Isten szelleme munkálkodik, mert az olaj Isten szellemének a jelképe, Isten szelleme adja a megbizatást, és Isten szelleme adja a képesítést, de a papok, királyok és proféták esetében megtörténik ez a felkenetés. A Isten képesíti őt így, és testvérek, van Isten szolgái között a Bibliában is olyan eset, hogy úgy nem akarják elfogadni ezt a megbizatást. Nem rossz értelemben, ha mondjuk Mózesre gondolunk, hanem azt mondja, hogy én öreg vagyok ehhez. Nem tudok beszélni. Küldj valaki más. Fiatal vagyok, gyenge vagyok, kicsi vagyok, nő vagyok, férfi vagyok. Valaki más bízzál meg ezzel. Egészen természetes, hogy Isten olyan dolgokkal fog minket megbízni, amikre nem vagyunk képesek. Hát ha olyanokkal bízna meg, amire képesek vagyunk, akkor hogy ragyogna fel abban az ő dicsőségét? Akkor csak egy dolgot mondhatna, ó, nagyon jól megcsináltad, amit egyébként meg tudsz csinálni. Ügyes voltál. De hogyha olyan dolgot teszek meg, amit nem tudok megtenni, amire Isten kell, hogy képesítsen, akkor csak én mondom, Uram, megcsináltam, de nem én, mondja Pál, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ő munkálkodik, ő munkálja bennem az akarást és a munkálást. Mindig Pál apostol által nagy dolgok történnek, és mindig olyannak látjuk Pál apostolt, akinek az ujja felfele mutat. Nem én, ő csinálta, ő cselekedte. Ti mindig rám néztek, felkelti az érdeklődéseteket, ami történik, én meg ha rám néztek, akkor már mutatom tovább az irányt, hogy oda nézzetek tovább. És az a jó, amikor az a samáriai asszony is, akivel az Úr Jézus beszélget, elmegy, viszi a hírt Jézusról Samária városába, és először az asszonynak hisznek. Aztán már nem kell az asszony, és azt mondják, most már hiszünk nélkül is. Most már látjuk, hogy itt van a Messiás, elküldte őt az Úr. Hát ilyen megbizatást és ilyen képesítést ad Isten azoknak, akiket ő felkent. Na erről egyszer már beszéltem, de hadd elevenítsük fel, hogy mit jelent a keresztény szó. A keresztény szó az azt jelenti, hogy krisztusi. Most ha szépen akarjuk magyarul lefordítani, vagy Krisztushoz tartozó, Krisztust követő. Mit jelent a Krisztus szó? Hát a héber messiásnak a görög megfelelője, a héber messiás meg azt jelenti, hogy felkent. Tehát a keresztények a felkenthez tartoznak, de ők maguk is felkentek. Hát mire kell bennünket fel Isten? Meg milyen olajjal? Hát itt nincs külön olajjal való megkenés, ugye? Van keresztelés, meg bemerítés, de beszél azért a Biblia megkenésről, méghozzá, ami Saullal is megtörtént, hogy Isten szelleme járta át, bízta meg és képesítette, bennünket is Isten szelleme megbíz és képesít. Minden egyes hívőnek van egy megbizatása, és minden egyes hívő olyan megbizatása, amit nem tudna teljesíteni, de minden egyes hívő képesít Isten arra, hogy mégiscsak meg tudja cselekedni azt. Isten dicsőségére felfele mutatva. Hát mivel bíz meg minket Isten? Nagyon sok mindennel megbízhat. Valaki zenéléssel, valaki ige hirdetéssel, valaki ezzel, azzal, amazzal, egyikre többet, másikra kevesebbet, de ha össze akarjuk szépen foglalni, akkor prófétasággal, hogy bizonyságot tegyünk Jézusról, ez a prófétaság szelleme, papsággal, hogy vigyük az embereket Isten elé, és Istent az emberek elé, és királysággal, hogy uralkodjunk először magunkon, aztán jó gazdái legyünk, jó urai legyünk a családunknak, gyülekezetünknek, ránk bízottaknak, és majd uralkodjunk ezer évig a Krisztussal együtt. Megbíz bennünket prófétassággal, papsággal, királysággal egyszerre. Királyi papság, szent nemzet vagyunk. Úgy gondolom most, ezekben az időkben a prófétaság dominál. Az ezer éves királyságban a királyság fog dominálni. Tehát a lényeg, hogy mi is kapunk megbizatást Istentől, és ez egy nagyon szép megbizatás. Előlép Isten, és azt mondja, feladatod van. Nem céltalan az életed. Ne érezd magadat semmire kellőnek, haszontalannak, utolsónak, hanem én igenis rábízok egy feladatot, ezt neked kell csinálnod. És én megerősítelek, képesítelek el. Negyedik lépésben megerősíti Sault az Úr, és elmondja neki Sámuel, fogsz majd találkozni emberekkel. Tehát, hogy bizonyos legyél abban, hogy ez az Úrtól volt. Isten meg akarja erősíteni, amit ő munkál az életünkben. Nem csak egyszer elvégzi, és azután mi mindig visszaemlékezünk arra, hogy ő mit cselekedett velünk, hanem újabb és újabb erősítéseket kapunk. Hát erre mondanom sem kell, nagyon nagy szükségünk. Így történt ez Saullal is. Találkozni fogsz majd emberekkel, akik megmondják, hogy megvan a szamara, apukád már érted aggódik. Elmennek, találkoznak is velük. Hát tényleg ez Istentől van ez az én felkenetésem. Hát tényleg úgy volt, hogy a próféta megmondta. Találkozni fogsz majd emberekkel, akik mennek Istennek áldozni, gödőjét visznek magukkal, bort és kenyeret visznek magukkal. Fogsz tőlük kapni két kenyeret. Nem azt mondja a prófét, hogy kérjél tőlük kettőt, és ők szívesen adnak, nem mond semmit, majd ők adnak maguktól. Ez lesz a jel, hogy ez a felkenetés Istentől van. Így is történik. Találkozik az emberekkel, megkapja a két kenyeret. Azután azt mondja, hogy prófétákkal fogsz találkozni, rád száll Isten embere, és más ember leszel. Tehát igazából időben egy picit eltért a felkenetés, meg Isten szellemének a megadása, de megtörtént, képesítette és megbízta Isten, más ember lett, képes lett uralkodni. Ez is megtörtént. Sorba elpecsételi, megerősíti Isten. Így cselekszik a mi Istenünk. Egy ige hirdetésben, egy személyes csendességben, egy eseményben, anyagi áldásokban, lelki megerősödésben, mint a Reményi Sándor fogalmazza, sokszor így történik ez, csendesen és váratlanul, hogy Ady Endre ez, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Ady Endre. Mikor a lelkem, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Ady Endre. Volt egy ilyen élménye. És Isten így megerősít, megérkezik sokszor, talán váratlanul, nem számítva, talán kérjük és számítunk rá, de megerősíti az ő elhívását, megerősíti az ő megbízását. Embereken keresztül végezte Saul életében, és nekünk meg kell szoknunk azt, bármilyen jó volt Jézussal négy szem közt, hogy Isten nagyon-nagyon sok dolgot embereken keresztül fog az életünkben elvégezni. ezek kenyeret adnak, fizikailag fognak téged segíteni. Azok lelkileg adnak megnyugtatást, megvannak a szamarak, de siessetek, mert apát keres. Mások szellemileg fognak feléd szolgálni, és a közéjük állsz, betöltekezel Isten szellemével. Emberek ezek. Nem maradsz mindig négy szem közt az Úr Jézussal. Mi szeretnénk talán. Olyan jó volt, Uram, az a csend, hogy megállítottál. Nincs az a pörgő eseménysorozat. De menni kell tovább. Isten mondja, hogy indulj tovább. És majd emberek lesznek, akiken keresztül szólni fogok hozzá. Nekünk meg kell szoknunk, testvérek, hogy mi egyházban élünk. Mi gyülekezetben élünk. Hívőkkel élünk egyet. Olyanokkal, akik hibáznak. Lehet nem adnak csak egy kenyeret, pedig kettőt kéne adni. Lehet egyet se adnak. Lehet azt mondják, hogy te még kicsi vagy ezekhez a dolgokhoz, mi Isten szellemében nagyon el vagyunk mélyülve, neked még élned kell. Lehet hibázni, vagy vétkezni fognak velünk szemben ezek az emberek. De akkor is ezekre az emberekre bízott Isten, és akkor is emberek közösségébe akar beoltani bennünket Isten. Majd mi is fogunk hibázni. De mi is fogunk majd segíteni mások. Így hangolja fel, így képesíti, így erősíti meg Isten Saul. Hasonlóképpen akar bennünket is. De végül még van egy dolog, ezzel szeretnék befejezni. Gondolhatnánk azt, hogy aki Istenre van hangolva, annak most már nincsen más dolga, mint állandóan fürkészni az eget, hogy Isten mit fog mondani, és minden egyes lépésünket Isten kijelentésére kell majd megtegyük. Hiszen most már rá vagyunk hangolva a mennyei dolgokra, eddig nem tudtunk Istennel törődni, mert nem értettük az ő szavát, de most elvégezte az ő munkáját az életünkben, és most már mi csak az ő szavára csinálunk mindent. Találkoztam olyan emberrel, aki személyesen elmondta nekem, ott volt a mosatlan, én meg itt ültem a székembe. Láttam, el kéne mosogatni. Na de, mit szól ehhez az Úr? És akkor kinyitottam a Bibliát, mondtam, Uram, ha páros lesz, akkor mosogatok. Ha páratlan lesz, akkor nem mosogatok. Kinyitottam, oda bögtem. 8. vers. Páros, de akkor mosogatok. Hát Isten így szólt. Hát nevettem rajta, mert én nem így ismertem meg az Urat, hanem éppen úgy látom, testvérek, hogy ez ellenkezőleg. Az elején, amikor Isten felhangol engem arra, hogy megértsem a mennyei kijelentéseket, talán nagyon is igénylem, és nincs ebbe egyébként semmi rossz, hogy Isten mindig szóljon, mindig mondja meg, hogy mit kell tegyek. Ki fog velem szembe jönni, hol vannak a szamarak, hol a látó, ilyen-olyan kijelentésekre vágyik. Nem baj ez. De ez a szellemi gyermekkornak az ideje. Mit mond ennek az Istenre hangolt immár, Istenre hangolt embernek az Úr? Mikor minden jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért mindazt, ami csak kezed ügyébe esik. Mert az Isten veled van. Ráhangolódtál Istenre? Ha ne görcsölj! Akkor menjél bátran, szabadon! Ha neked a szívedben ott van ő, akkor azokat fogod megcselekedni, amelyek előtte kedvesek. Nem kell izgulni most. Jobbra lépek, balra lépek, elmosogassak, nem mosogassak el, nem kell ezeken gondolkodni. Tele van a szívem Isten szeretettel, és Isten el tud engedni. Tedd meg, ami a kezed ügyében esik, bármit megtehetsz. Mert veled vagyok. Bármikor adhat Isten kijelentést. Bármikor mondhatja, na most ezt rosszul csinálod. De akkor nem az a baj, hogy az Úr nem volt ott vele abban a dologban, hanem az a baj, hogy ő nem figyelt kellőképpen Isten. Ezt kell rendezni. Józsuénak ugyanezt mondja Isten. Nem megparancsoltam neked, hogy légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled van az Úr mindenben, amiben csak jársz. Menjél nyugodtan. Foglald el a városokat, ahogy gondolod. Én veled vagyok, megáldalak, megsegítelek téged. Ne rettegj itt, és ne várjad a kijelentéseket. Találkozott Józsué angyallal. Isten seregeinek a vezére, ott volt kivont karddal. Tehát Isten ad neki mennyei látást, ad neki kijelentést, ad neki vezettetést. De azt mondja, hogy jó, ennyi most elég legyen ezekből a kijelentésekből, most indulj és tegyed, ami a szívedben van, mert jó van a szívedben. Elmondtam már ezt a testvéreknek, hogy egyszer az Imányi Józsi bácsitól kértem egy tanácsot egy dologban. Oda mentem hozzá és megkérdeztem, hogy Józsi bácsi, hogy van ez, mit kell cselekedni, mit tetszik tanácsolni. Hallgatott az öreg bölcsen, és egy mondattal helyre tett. Lajoskám, tiszta a szíved? Pillanatig el kellett gondolkodjak, de azt tudtam mondani, tiszta Józsi bácsi, hallgass rá! Köszönöm, Józsi bácsi. Hát benne volt, ne félj és ne rettegj. Veled van az Úr mindenütt, amire jársz. És ami a szívedben van, csinál, ennyi. De ehhez meg kell töltekezzen a szívünk vele. Ehhez először fel kell, hogy hangolódjunk ővel. Adjon az Úr ebben áldást, hogy rá tudjunk hangolódni, és dicsőítsük őt, szolgáljuk őt. Nem görcsölve, hanem teljes szabadság.